ről is. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztő műsorvezetője Grunda János. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés titkos szavazáson 138 igen szavazattal, 6 ellenében Zonnefen Pált, az ELTE Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát és korábbi dékánját választotta meg alkotmánybíróvá 9 évre. A Fidesz közölte, az új alkotmánybírók jelölésében és megválasztásában sem vesz részt. A párt szerint Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása illegitim alaptörvényi és alkotmányellenes jogszabályi rendelkezések miatt szűnik meg, amelyekkel szemben alkotmányjogi panasz és normakontroll eljárás is folyamatban van az alkotmánybíróságon. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, és eközben a magyarok mindennapi biztonságának, megélhetésének és méltóságának biztosítása vezérli, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. Magyar Péter közölte, szeptember 1-től eltörlik a vényköteles gyógyszerek áfáját, szinte nincs is olyan háztartás, amelyet ne érintene ez a döntés. Bevezetik továbbá a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló gyerekeknek, ez mintegy 400 000 gyermeket érint. 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa áfáját, mert a rezsicsökkentésből a tűzifával fűtő családok eddig kimaradtak. A Tisza párt a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől, ezért újra útnak indul, bejárja az országot, mondta el a kormányfő. Beszélt viszont arról is, hogy szerinte a Fidesz mint párt menthetetlen. Magyar Péter több korábbi minisztériummal kapcsolatban is feljelentéseket és gyanús ügyeket sorolt, összesen mintegy 1300 milliárd forint értékben. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője többek között azzal reagált, a Tisza párt a kampányban minden gyógyszeráfájának eltörlését ígérte, ezt is megszegték azonban, ahogy az iskolakezdési támogatást se kapja meg az összes gyerek. Bóka János, a Fidesz új frakció vezetője, szintén a be nem tartott választási ígéreteket kérte számon. Ma Magyarországon a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében a demokrácia és a jogállam felszámolása történik, ez bűncselekmény, írta Orbán Viktor a Facebookon. Személyre szabott, visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással leváltották a köztársasági elnököt, az alkotmánybíróság elnökét, eltávolították a legfőbb ügyészt, sorolta a volt miniszterelnök. Kivonult a Fidesz és a KDNP, és a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezik. Az ellenzéki pártok azt követően hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök felszólalását követően személyes érintettség okán Hankó Balázs emelkedett szólásra, de az elnöklő Hallerné Nagy Anikó arra hivatkozva, hogy eltért a tájtól, megvonta tőle a szót. Megjelent az ügyészség abban a szerverteremben, ahol a Fidesz frakció szervereit tárolják, és azokat le is akarták foglalni, jelentette be Bóka János az országgyűlés ülése alatt tartott rendkívüli tájékoztatón. A frakcióvezető szerint az akcióra épp akkor került sor, amikor a parlamentben megvonták a szót Hankó Balástól, ami miatt tehát a Fidesz és a KDNP ki is vonult az ülésteremből. Kétpárti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban a külügyminiszter. Orbán Anita tájékoztatása szerint a találkozón védelmi és gazdasági együttműködésről volt szó. A megbeszélésen részt vett Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Kapitány István gazdasági és energetikai tárcavezető is. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölt a vidék és településfejlesztési miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgálatokat fejleszthetik. Franciaországot is újabb hőhullám éri el, közölte a francia meteorológiai szolgálat. A várható magas hőmérséklet kedvezőtlen az ország déli részén pusztító tüzek oltásának szempontjából. Már több mint 250 ezer embert kellett kitelepíteni a súlyos erdőtüzek miatt, miközben a lángok tovább terjednek Bordeaux irányába, és egyre több települést fenyegetnek. Spanyolországban is súlyos erdőtüzek pusztítanak, amelyek miatt eddig több mint 360 ezer embert kellett kitelepíteni. A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársait a hétvégén 7 alkalommal riasztották, közölte a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. 12 embert kellett kimenteniük a Balatonból. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Budapesten és környékén délután, letört ágakat, kidőlt fákat távolítottak el, közölte a katasztrófavédelem a honlapján. Hirtelen erős szél csapott le a fővárosra és környékére, több mint 50 bejelentés érkezett. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, több-kevesebb gomoly felhűvel, csapadék nem valószínű, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 28-30 fok körül alakul. Újabb hőhullám várható a hét második felétől, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. Ennek a távlati jóslatokban sem látni a végét. Híreinket hallották.
Már szerethetsz, ha tegnap még nem ment jól, félsz. A júlyból ott ácsorgunk egymástól pár ajtó választ szép. Nem kell, hogy megszólalj, elég, ha közelebb lépsz. És egymásba temetjük szívünket, fogadj be úgy, mint rég. Kis szerelem, így most szép. Megtörnénk a csendet végre, de nem jön ki szó. Nem is kell semmi, csak ölej, ezt mondd elég. Így most jó. És ölej magadhoz, nincs semmi baj. Minden harc véget ér. Új könnyet hajt, de ma békét hirdet az ég.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek mit évő legyek című írásának 15. részét Tóth Levente előadásában hallják.
Neil Boyd Egek mit évő legyek. A Krisztini család az East Side-on egy ikerházban lakott. Rendkívül mélyen vártuk önöket, mondta az ajtóban az apró termetű signora Krisztini. Helyben vagyunk, gondoltam. Signor Krisztini, noha a 60-as évei taposta, dús fekete hajkoronát viselt, és egy óriási kefét bajusz gyanánt. Úgy festett, mint egy jóságos bandita. Mikor engem meglátott, Duddlesvel atyát a megkülönböztetés kedvéért Monsignorénak kezdte nevezni. A signornak csak két fia volt jelen, a vőlegény Mário nem volt látható. Az egyik neve Enrico, a másiké Umberto volt. Ezúttal egy liter marszalát szolgáltak fel, és én erősen bántam, hogy olyan sokat ittam első állomás helyünkön. Duddlesvel atya magasztalta Gelsomina szépségét és ártatlanságát olyan kifejezésekkel, amelyekkel a szent szüzet szokták dicsőíteni a litániában. Gelsomina olyan pura, mint egy fenyőfa, szinte dalolta. Innocente, mint a tavasz, és a szeme olyan, mint Dante Beatrice-jéjé. Dinnyitával lépdel? Kérdezte az idősebb fiú Enrico. Olyan könnyedén, válaszolt Duddlesvel atya hajszányit sejpítve, mint a csillagok az éjszakai égbolton. Más férfiakkal nem sétálgat azok alatt a csillagok alatt? Fedele sempre, mindig hűséges volt és lesz, mondta Duddlesvel atya, miközben hangja és gesztusai egyre lendületesebbek lettek. Fedele Márióhoz, a férjéhez, fa bene, mondta signor Krisztini megkönnyebbülve, scrive atyám sempre fedele. Duddlesvel atya beírta mindezt Enrico nagy könyvébe, és ez eszébe jutatta, hogy elővegye a saját naplóját, és felolvasta. Gelsomina a legkevésbé sincs terhesítve. Signor Krisztini teljesen elégedett volt, főleg, mikor Duddlesvel atya kijelentette, sok nagy pénzt fizetett. Megérkezett signora Krisztini, süteménnyel, cukrozott mandulával és kiántival, és addigra módunk volt meglátni Máriót, egy szimpatikus, csendes, rendes külsejű fiút, aki néhány évvel lehetett fiatalabb nálam. Duddlesvel atya neki is el kellett, hogy ismételje utasítását, hasonló lelkes helyeslés közepette, hogy ne veszekedjen. Mikor távozóban voltunk, Enrico megígérte, hogy a plébánián lesz 8. Én a magam részéről alig vártam, hogy hazaérjek, és vadul lüktető fejemet egy párnára hajthassam. Este Giorgio Bianchi és Enrico Krisztini együtt jöttek a plébániára, én már teljesen magamhoz térve, Duddlesvel atya dolgozó szobájában vártam őket. Gyere be, George, te is, Henry, mondta az atya. Örültem, hogy a szicíliaiak ezúttal megrázták a kezem, és nem nyalogatták végig. Giorgio megszólalt. Igazán borzasztó kedves volt magától Duddlesvel atya, hogy újra kisegített, ahogy ma reggel csinálta. Nagyszerű produkció volt. Duddlesvel atya ahelyett, hogy elképett volna a Giorgio kiejtésében bekövetkezett rendkívüli változáson, nyugodtan válaszolt. Nagyon szívesen, George, örülök, hogy segíthettem. Nem tudom, atyám, hogy csinálja, folytatta Enrico ugyanolyan kultúrált hangon, de biztosíthatom, az egész családunk nagyra értékeli a fáradozását. Duddlesvel atya újra elhárította a rázáporozó dícséreteket. Na, két azonos iratot állítottam ki olaszul, ha mindketten aláírjátok és ellenjegyzitek, apáitok lelke egész biztosan megnyugszik. Az aláírások megtörténtével Dadezvel atya maga is odaírta a nevét, lepecsételte a plébánia pecsétjével az iratokat, kezet rázott a fiatal emberekkel, mindegyikük 10 fontot adott nekik, és kikísérte őket az ajtóig. Én a fejemet vakartam, helyben maradtam. Mikor Dadezvel atya visszajött, úgy éreztem, itt az ideje, hogy megtámadjam. Ez megint egy másik játék volt, igaz? Játék? Hát szó sincs róla, komoly üzlet volt. De mi ez a komédia, ha otthon vannak, mindjárt úgy beszélnek, mintha olasz verklisek lennének? Tisztelet készteti őket rá, hogy átvegyék az apjuk nyelvét. Ne felejts el, a szicíliaiak számára a család az egyetlen ország, amelyet elismernek, és általában igen szerető családban élnek. A Bianchi fiúk nem nagy szeretettel néztek Pepponére. Ez azért volt, mondta Dadezvel atya, mert Peppone figyelmetlen volt. A rossz angolsága távolról sem volt olyan sikerült, mint a fivéreié. Attól féltek, az apjuk gyanakodni kezd majd. És az, ahogy leírták az alkú részleteit, az is, ez is az apjuk kedvéért történt. Tudja, sem Signor Bianchi, sem Signor Cristini nem tud írni vagy olvasni. Mindketten, ahogy az olaszok mondják, analfabeti. Akkor viszont miért írtak le mindent? Tudja, Nél atya, a szicíliaiak nem bíznak a kimondott szóban, még a papéban sem. A szavak nyom nélkül röppennek el, érti, mint a szél. Csak ha le vannak írva, van arcuk. Az apák láthatják, még ha nem is tudják elolvasni. És az az émeítő ömlengés Gelsomina szépségéről, hálát adok Istennek, hogy nem süket néma, mondta. Legalább rendelkezik a legjobb olasz falusi lány Campagna tulajdonságaival, melegszívű, szelíd, termékeny. És az erényei, motyogtam. Ez is valódi, higgy el, Nél atya. Ha Gelsominára kiderült volna, hogy más valakivel járt, a Cristini fiúk megpróbálták volna megölni. Megölni? Kiáltottam. Milyen szörnyű. Nél atya. Én nem azt mondtam, megölnék, csak azt, hogy megpróbálnák megölni, ami pont az ellenkezője. A szicíliaiak olyan gyakran próbálkoznak öléssel, mint egy angol az öngyilkossággal. A lényeg, hogy nem sikerül nekik. A szememre szorítottam a kezem, és erősen rányomtam. Túl sok vörös bort ittam, mondtam, de főnököm bírálatának szántam. Nem vette észre a szemrehányást. Tudja, Nél atya, folytatta zavartalanul, a szicíliaiak igazi mafiózi. Mondja még egyszer, nyitottam ki a szemem. Maga nyilván nem úgy érti ezt a fogalmat, ahogy a szicíliaiak. Számukra a mafiosita annyit jelent, mint igazi kereszténynek lenni, érti? Másik ilyen azonos fogalom számukra az omerta, a férfiasság. Egyszer találkoztam egy fiatal szicíliai fickóval, aki elvágta a fiatal felesége torkát fültől fülig, mert hűtlenséggel gyanúsította. Az omerta ezt kívánta tőle. Ha nem tette volna meg, a felesége minden tiszteletét elveszítette volna iránta, noha ő tudta magáról, hogy ártatlan. Nos, a rendőrség, aki nem érti meg ezeket a dolgokat, behívott, hogy tolmácsoljak, és tudja, mit mondott a fiatalember, nem? Na, azt mondta, nem szándékoztam megölni, csak egy időre halálosan megsebesíteni, és ezt is tette. A fiatal hölgy túlélte, és boldogan éltek együtt, ha jól tudom. A becsületnek eleget tettek minden vonalon. A gyanú mostanra már annyira feltámadt, hogy megkérdeztem, és ez tényleg összehozott házasság volt? Hát bizonyos szempontból az volt, de bizonyos szempontból nem volt az. Nem akarta folytatni, még nem ösztökéltem. Nos, Nél atya, ezt még a fiúk sem tudják, de Mário és Gelsomina együtt járnak már vagy 18 hónapja. Ne mondja. Minden kedden és csütörtökön, amikor a férfiak agárversenyre mennek, Gelsomina mamája állítólag tánciskolába kísérte a lányát, Mário mamája pedig énekleckére vitte a fiát, hogy úgy énekelje, mint Caruso. Ez nem sikerült? Jaj, szörnyű volt, hát kipróbáltam Máriót a kórusban, úgy énekelt, mint egy béka. Úgy értem, atyám, az asszonyok nem azt tették, amit a férjek elvártak tőlük. Milyen eredeti ötlet, Nél atya. Egyetlen szicíliai sem teszi azt, amit elvárnak tőle, különben soha nem tudnának bízni egymásban. Nem, az anyák kettesben elmentek bingózni, Mário pedig moziba vitte Gelsomináját. Megint eltakartam a szemem a kezemmel, úgy éreztem, túl gyorsan öregszem. Aztán tántorogva felálltam, hogy távozzak. Úgy látom, mondtam, hogy bennünket, magát és engem egy borzasztó becsapásra használtak fel. Dudleswell atya szilárdan, de kedvesen felemelte a kezét, és egy sóhajjal a vállamra tette. Ne felejts el, Neil atya, az egész élet csak komédia és becsapás. Mielőtt félbe tudtam volna szakítani, folytatta. Hogyan másképp lehetnének boldogok? A nők becsapják a férfiakat. És a férfiak, folytattam, becsapják a nőket. Hát ők szeretik ezt gondolni, mondta Dudleswell atya huncut mosollyal. Legtöbb időben elég boldogok magukat becsapni. Morzsák. Mikor megpróbáltam elmagyarázni Mrs. Rowlingnak a fenkölt katolikus tanítást az oltári szentségről, elég gyér érdeklődést mutatott. A kenyér Krisztus testévé válik, mondtam. Megmondana nekem valamit, atyám? Hát megpróbálom. A misén miért csinál kört a mutató ujjaival és a hüvelyk ujjaival? Az átváltozás után, magyaráztam, a kenyér többé nem kenyér már, hanem minden részecskéje Krisztus teste lesz. Ezért kell a legnagyobb tisztelettel bánnunk vele is vigyázni, nehogy valami töredéke leessen a földre. Halkan beszéltem, hogy érzékeltessem a katolikusoknak az eukarisztia iránti áhítatát. Most már tudom, mondta méltányolva a katolikus gyakorlat hibátlan logikáját, miért söpör össze és nyelle utána minden morzsát. Mikor megpróbáltatásom már csak nem véget ért, és Mrs. Rowling az ajtó felé indult, újra visszafordult hozzám. Még egy utolsó kérdés, atyám. Igen. A szenvedés tehát folytatódik a legvégsőkig. Tudja, ez a morzsa felsöprés, gondolja, hogy Jézus is ezt csinálta az utolsó vacsorán? Beszéljünk erről majd a jövő héten, Mrs. Rowling, helyes? Milyen jó gondolat, válaszolta. Ugye nem bánja, ha kérdezősködöm? Biztosítottam, hogy minden kérdése ösztönzően hat. Arra készteti az embert, hogy megvizsgálja hitének gyökereit. Másnap reggel nem sokkal 7 után csengett a telefon. Dudleswell atya a templomban volt, a Szent Mise előtti elmélkedését végezte, így Mrs. Spring kikiabált, hogy vegyen fel a kagylót. Egy pap van a vonalban. Abba hagytam a mosakodásomat, és a dolgozószobámban felvettem a kagylót. Itt Boyd atya, Dudleswell atya káplánya, miben segíthetek? Hugo P.R. P.R.? Kérdeztem még nem teljesen ébren. A prédikátorok rendjéből, dominikánus. A helyzet a következő, zarándoklaton vagyunk a folyótól délre, Tamwellből és Walsingembe tartok a mi asszonyunk egy helyére. Azt szeretném tudni, mondhatunk-e szent misét az önök templomában? Természetesen, atyám. Csak 12-en vagyunk a csoportom, egyetemi hallgatókból áll, akik számomra érthetetlen okokból zarándoklatukon egy nagy fakeresztet hordoznak. Mikorra érnek ide, atyám? 12 körül, de lehet, hogy később. Várni fogom magukat, atyám. Miután ez Dudleswell atya szabadnapja volt, amint vége volt a miséjének, siettem elkapni, és elmondtam neki a telefonhívást. Hát nem volt elragadtatva. Domonkosok, horkantott, összeráncolt homlokkal vetve le albáját. Egytől egyik hibbantak, kivéve magát Szent Domonkost, aki a rózsafüzért elterjesztette is, Aquinoi Szent Tamást. Mocskosak, sokszor nem viselnek csuhát vagy papi gallért. Sokan közülük már a rózsafüzért sem mondják el. De hát, atyám, mondtam küszködve, hogy a fejem fölött eligazítsam az albát. Jó tudni, hogy ez az egy közülük, ez a Hugó atya zarándok útra megy Walsingembe. Nem csodálkoznék, ha vezeklés lenne. Minden esetre Neil atya, mondta felindulva, egy fél órán belül elmentem, Mrs. Spring pedig a lányát látogatja meg ma délután a Sydenhall-ba. Szóval tartsa a szemét a dolgokon, míg távol vagyok. És ügyeljen erre a dominikánusra. Nem vágyom rá, hogy itt a Szent Júdásban rosszban sántikáljon. Immár teljesen beöltözve megígértem, hogy megvédem a házunk táját. Mikor meghúzta a csengőt, hogy a híveknek jelezze kezdődik a mise, hangosan suttogta. Az este még elmegyek Mrs. Springért a lányához, valamikor takarodó előtt itthon leszek. Az volt a kötelességem ma, hogy a plébánián tartózkodjam, válaszoljak a telefonhívásokra és az ajtócsengőre. Hívásra is készen álltam arra az esetre, ha valamelyik hívünk súlyos beteg lesz és az utolsó kenetre van szüksége. A reggel elég eseménytelenül telt el. 11 körül vártam Hugo atya és diákjai érkezését, de nem jelentek meg. Mrs. Spring megebédeltetett, mielőtt elindult volna az autóbuszon Sydenhall-ba, és én visszavonultam a szobámba, hogy Krisztus életét olvassam Ricciotitól. Uzsonna időben még mindig nem volt nyoma az arándokoknak, de 5-kor megszólalt az ajtó csengője. Torzomborz fiatal emberek csoportja élén egy dominikánus barát állt előttem. Hugo P.R. Egy pillantást tudtam csak vetni felgyűrt újjú piszkos fehér csuhájára, a bőrővéről himbálódzó rózsafüzére és nagy barna cipőire, a hátán hatalma szürke hátizsák. Hívás nélkül benyomult mögöttem a házba. Bocsánat, szólt hátra széles válla fölött, kicsit késtünk. Délelőtt vártuk magukat, atyám. Feltartottak, a fiúk közül néhánynak felhúlyagosodott a lába. Levette a hátizsákját, és szembefordult velem, vörös arca volt, és bár középkorú sem volt, bozontos, acélszürke haja. Nem hívja be őket? Katolikusok? Természetesen, mondtam. Kérem, jöjjenek be! Vagy 10 egyetemi hallgató dübörgött be, legtöbb is szakállas. Egy hatalmas fakeresztet az ajtó félfához támasztva kint hagytak. Csak nem akarnak még most is misézni, atyám? Miért ne? Hát de már 5 óra. Tiltakozásomat nem vette tudomásul. Este nem szabad misét mondanunk, kivéve Hugo atya felemelte jobbját és széles gesztussal elhallgattatott. Ha nincs ellenére, rögtön el akarnánk kezdeni. Hosszú utat kell még estig megtennünk. A templom, dadogtam, magával megyek és megmutatom, hol vannak a miseruhák és a kehely, és semmi szükség erre a sok dumára, atyám. Valami szobája csak van, ahol családiasan misét mondhatunk. Kinyitott a Dudley-vel atya dolgozó szobájának ajtaját, oda rohantam, hogy megállítsam. Oda nem mehet be ez a plébános. Hugo atya már a társalgó ajtajánál volt, kinyitotta. Na, ez éppen jó lesz. Helyeslően nézett a mahagóni asztalra. A diákok szakállas áradata követte, a falak mellett álló székeket az asztal köré kezdték húzkodni. Bár csak itt lenne, Mrs. Spring. Hugo atya, tiltakoztam, nem teheti. Nyilvánvalóan tehette. Mint az utolsó vacsora, nem gondolja? Levegő után kapkodva elhatároztam, hogy megpróbálok jó képet vágni a dologhoz. Megyek a templomba, és hozok miseruhát és egy kejhet. Dudley-vel, atya, tart egyet a sekrestjében. Köszönöm, atyám, mindenük megvan, amire szükségünk van. Hugo atya egy öreg plébögrét húzott elő a hátizsákjából. Lehetséges, hogy ezt használja kehelynek. Egyik diák egy papírzacskóból kis barna cipót vett elő. Lehetséges lenne, hogy az oltáron ez lesz a kenyér? És a miseruha, atyám, nyögtem. Utolsó ködös képem az volt a tanácsteremről, hogy az asztalfőn ott ült a nagy darab dominikánus barát, körülötte pedig egy csomó középkori paraszt. Szinte vánszorogva értem fel a szobámba. Hogy tudom ezt megmagyarázni Dudley-vel atyának? Alul egy gitár rázendített egy közismert népdal dallamára. Alig 1 tucat ember és micsoda lárma! Csak azt reméltem, a szomszédok nem fognak panaszt tenni. Latolgattam, hogy telefonálok a főesperesnek és tanácsot kérek tőle, de féltem, azt akarja majd, hogy vessek véget az egésznek. Hát hosszúra nőttem, de erre nem éreztem magam képesnek. Vagy 45 perces, hosszú csend szünetekkel megszakított zene után székek húzigálása és lépések hallatszottak. A szertartásnak vége volt. Abba hagytam imáimat, és levágtattam a lépcsőn, még éppen idejében ahhoz, hogy meglássam a távozó diákokat. Holmiukat szedték össze, és négyen a kereszttel küszködtek. Köszönöm a vendégszeretetet, atyám nyújtotta felém Hugo atya nagy erős kezét, és én nem túl lelkesen megráztam. Imádkozunk majd magáért Walsingembe. Nagyon köszönöm, mondtam, de már ment is, hátizsákja fel alá ugrált a hátán, mint egy szürkébe öltöztetett gyermek. Minden imára szükségem lesz, amit mondanak értem, gondoltam.
Neil Boyd Egek mit évő legyek című írásának 15. részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 0:05-től megismételjük.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Klész Beáta. Mai műsorunkban először Varga Kamil Ferences testvért hallják, aki Szent Ferenc naphimnuszáról osztja meg gondolatait.
Szent Ferenc naphimnuszának születése. Rövid idővel ezelőtt ünnepeltük a naphimnusz, a teremtmények dicséretének keletkezése 800. évfordulóját, amelyben lírai módon láthatjuk Ferenc kiengesztelődését Istennel, a teremtéssel, de még önmagával is. 2025. január 11-én naphimnusz 800. jubileumi esztendejét a különböző ferences rendek vezetői Assisiben, a San Damiano templomban nyitották meg. Azon a helyen, ahol a naphimnusz, vagyis a teremtmények dicsérete megszületett. Keletkezésének története. Szent Ferenc megtérésének idején lemond minden szülői kötődésről. Nem csak az apja tagadja ki őt, hanem ő is az apját. Ez lelkében állandó fájdalom és seb egész további életén keresztül. Talán éppen ezért szólítja meg imádságaiban, műveiben gyakorta az atyát, a legfelségesebbet, a mindenhatót. Egyik korai műve a buzdítás Isten dicséretére, melyben a szentírás és liturgia szavaival szólítja meg a teremtett dolgokat, élő lényeket, a mindenható Atyaisten imádására. Ez a dicséret tekinthető a naphimnusz előfutárának. A naphimnusz imádság a legfölségesebbet szólítja meg. Mindenható, fölséges és jóságos Úr, kezdődik a naphimnusz. Az első 8 strófája 1225 áprilisában született, és talán Ferenc legnépszerűbb és legismertebb műve, melyet a naptestvér énekének is szokás nevezni. Születésének körülményeit a perugiai legenda mutatja be számunkra. Szent Ferenc mélypolton volt. Kiújult szembetegsége, egyéb testi problémái, betegségei kínozták. Sem éjjel, sem nappal nem tudott imádkozni, de még pihenni sem. Abban a viskóban, ahol meghúzódott, annyira sok egér háborgatta, hogy nem tudott megnyugodni. Nem volt képes semmire sem koncentrálni. Ekkor döbbent rá, hogy mi vár rá majd az Úrnál. Milyen boldogságban lesz majd része. Ezért úgy határozott, hogy hálát ad a mindenható atyának, Jézus Krisztusnak és a Szentléleknek mindazért, amit már eddig kapott, s az örökké valóságban kapni fog. Ezért költötte ezt az éneket az Úr dicséretére és saját maga vigasztalására. Műve azóta is az olasz irodalom umbriai dialektusában megírt első emléke. Lefordítása nagy gond elé állít minden szakembert. Áldott légy, Uram, minden alkotásodért, a holdnővérért és a csillagokért. Vagy áldott légy, Uram, minden alkotásod által. Vajon melyik a heres? Hogyan kell fordítani az eredeti szövegben szereplő latin cum elöljáró szót, majd a következő sorokban szereplő pel elöljáró szót? A teremtmények dicsérik a teremtőt, vagy a teremtés műve magasztalja az Urat? Találkozásaim Szent Ferenc énekével. Széchenyben a noviciátusban megkaptuk Szent Ferenc műveinek kis könyvét, melyet rendszeresen olvasgattam is. Sőt, azóta is többször előveszem egyes részeit, újra és újra elolvasom, mert minden élethelyzetben más üzen számomra. 2008. augusztus végén meghívást kaptam a színre, vagyis a Szegedi Ifjúsági Napokra. A Dóm plébániájának ifjúsága egy evangelizációs sátor felállítását tervezte a fesztiválon. Itt kellett nekem az egyik program részeként a naphimruszról és az ökoteológiáról előadást tartanom. Akkor arról beszéltem többek között, hogy Szent Ferenc nem volt állatvédő, nem volt környezetvédő. Nem akart egy-egy környezeti hibát kijavítani, inkább az emberiség által feje tetejére állított világszemléletet mellőzve, a talpra visszaállított szemszögből szemlélte a világot, a teremtett dolgokat és az embereket. Ő már megvolt róla győződve, hogy hol a helyünk a teremtés rendjében, és mit cselekedett az Atya értünk. A három ifjú jól ismert helyzetével és énekével állította párhuzamba magát, és szólította meg nem a kozmoszt, hanem az emberi lelket, lelkeket. Szent Ferencnek már kevesebbet mondtak a lovagregények abban az időben, s azok ideájai, tervei nem is akarta eljátszani az alázatos embert, hanem el akarta érni a legtöbbet, az Istennel való találkozást. Másik találkozásom a naphimnusszal Mátraházán történt. Sós Ányos rendtársam 2001-ben állította fel a naphimnusz parkot. Akkor már beteg volt, megműtötték, és a műtét másnapján kerestük a kórházban, de azt mondták, nincs már ott, saját felelősségére hazament. Valóban otthon volt, olyan súlyos, sürgős dolga akadt. A park oszlopait s az oszlopokhoz tartozó táblákat kellett összeállítsa, szövegrészleteket kellett kifaragja. Már korábban felkérte Várkonyi Marréza mátrafüredi keramikus művészt, hogy a költemény egyes strófáit készítse el színezett kerámiából. Ekkor már állt Fenyvesi László mátrafüredi fafaragó díszes kapuja. Minden állomáshoz tartozik egy kis kiülő rész, mely arra buzdítja az arra járót, hogy pihenjen meg, és gondolja át, mit látott, mit olvasott, mire érdemes figyelni a természet rendjében. Szent Ferenc 1224-ben elvonul Alverna hegyére, és szeptember 14-én megkapja Krisztus sebeit. Ennek állít emléket a park stáció közé beillesztett Szent Ferenc sebeinek kápolnája. A kápolna 2003-ban készült el, Tengely Sándor tervei alapján, s benne szintén Várkonyi Marréza szobor kompozíciója kapott helyet, mely a keresztre feszített Krisztus és Szent Ferenc találkozását ábrázolja. Egy különösen aktuális gondolat. Dicsértessél, én Uram, víznővérért, ki oly hasznos és alázatos, és drága, és szűzi tiszta. Ennek az évszázadnak a legnagyobb kincse a víz. Már eddig is háborúk dúltak birtoklásáért. Egyes helyeken még mindig pazarolják, máshol pedig alig-alig jut még ivásra vagy főzésre sem. Európában is megfigyelhető egy bizonyos fokú éghajlati változás, melynek része a csapadékban szegény tavasz és nyár, sőt talán már a tél is, valamint a szeszélyes időjárás. A víz már a Biblia első lapjain is megjelenik, hiszen Isten lelke lebegett a vizek fölött. Az életünkhöz nélkülözhetetlen, de csak akkor vesszük észre, mikor éppen nem elérhető. A remény kapuja. A költeményben Ferenc minden teremtmény testvérnek tekint. Saját maga is több más helyen úgy szól önmagáról, én Ferenc testvér. Miután Jézus Krisztus személye által mindannyian testvérek vagyunk, tudjuk együtt dicsérni az Istent, a mindenható Atyát, új szemmel nézhetünk a világra, embertársainkra, lehetünk a béke igazi közvetítői, amely Jézus Krisztus ajándéka az emberiség minden testvére számára. Erre a reményre fájdalmasan szomjazik minden teremtmény. Teljes szívvel vágyunk rá, és várjuk, hogy reményünk ne csalatkozzék. Érdemes elolvasni az internetről kikeresni buzdítás Isten dicséretére, vagy a perugiai legenda 43. fejezetét, vagy a naphimnusz jubileumának megünnepléséről szóló írásokat a rendek vezetőitől. Naphimnusz pedig így hangzik: Mindenható, fölséges és jóságos Úr, tied a dicséret, dicsőség és imádás és minden áldás. Mindez egyedül a tiéd, fölség. És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, és minden alkotásod. Legfőképpen Urunk bátyánk a nap, aki a nappalt adja, és ránk deríti a te világosságodat. És szép ő, és sugárzó, nagy ragyogással ékes. A te képed fölséges. Áldott légy, Uram, holdnénénkért, és minden csillagaiért az égnek. Őket az égen alkotta kezed, fényesnek, drága szépnek. Áldott légy, Uram, szélöcsénkért, levegőért, felhőért, minden jó és rútidőért, kik által élteted minden alkotásod. Áldott légy, Uram, vízhugunkért, olyan nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos. Áldott légy, Uram, tűzbátyánkért, vele gyújtasz világot az éjszakán, és szép ő, és erős, hatalmas és vidám. Áldott légy, Uram, földanya nénénkért, ki minket hord, és enni ad. És minden nemű gyümölcsöt terem, füveket, színes virágokat. Áldott légy, Uram, minden emberért, ki szerelmedért másnak megbocsát, és aki tűr gyötrelmet, nyavaját. Boldogok, kik tűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd koronát, fölséges. Áldott légy, Uram, a testi halálért, a mi testvérünkért, akitől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak! És boldogok, kik magukat megadták a te szent akaratodnak. A másik halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek az Urat, és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok.
Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvért hallották. A 180 perc a Magyar Kultúra jegyében mottóval szervezett programot január 22-én a Magyar Kultúra napján a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum. Az előadók között volt Tóth Gábor füzéri plébános, aki turisták és zarándokok a vallási turizmus létjogosultsága digitalizált világunkban címmel tartott előadást. Egy korábbi riportunk ismétlésében őt hallják.
Azt szoktam mondani, hogy minden zarándok egyben turista is, de nem minden turista zarándok. Egy árnyalati különbség van a kettő között, és a Szent Erzsébet útnak a diáin keresztül mutattam meg azt, hogy a kettő mennyire nem zárja ki egymást, mennyire hasonló, de mégis van a zarándoklásban valamilyen olyan plusztöltet, ami a turistában önmagában nincs meg. Ezeket fejtegettem ki, illetőleg a cím másik részére reflektálva, a digitalizált világban, amikor mindenki szeret otthon lenni a komfortzónájában, és a okos eszközeivel kirándul úgymond virtuálisan, és nem mozdul ki, hogy van-e létjogosultsága egyáltalán a mozgásnak. Ugye a mozgás egy alapvető teremtett képességünk, ha jó Istentől helyváltoztatásra képesek vagyunk a növényekkel, adott két jó lábat nekünk az Úristen, és ha vigyázunk rá, akkor sokáig elkísér bennünket. Így a zarándokla gyakorlatilag a lábak imádsága is, és hát amikor valaki turistaként megy el a hegybe, akkor már az is egy jó lépés, egyfajta haladás, hiszen képes elhagyni a komfortzónáját, képes a határait kipróbálni és feszegetni, hogy ismereteket szerezzen, és végre jó levegőn legyen, és ne csak az okos eszközein virtuálisan a neten keresztül látogasson meg különböző helyeket vagy ismereteket szerezzen, hanem győződjön meg a helyszínről is. Ez a turista ismereteket szerez, sportteljesítményt vagy éppen valamilyen mozgást kíván. A zarándok annyival több, hogy lelki tartalmat képvisel, valamit elvisz az útra, valamilyen terhet, van, aki felajánlja a zarándoklását egy hozzátartozójáért, egy betegért, a családjáért, az unokáért, vagy éppen volt olyan zarándoktársunk, aki azért jött el a Szent Erzsébet útra, mert nehezen engedte el az egyik családtagját, és egy elhúzódó gyászban volt, és mire Sárospatakról Kassára értünk, úgy érezte, hogy letette ezt a terhet, sikerült elengednie a hozzátartozóját. Ugyanakkor pedig hasonlóképpen, mint az El Caminón, van egyfajta lelki többlet, amit hitbeli meggyőződés vezet, illetőleg olyan lelki tartalmak, amiket otthon a normál körülmények között a komfortzónájában nem tapasztalhat meg egy zarándok. A fizikai terhelés, a fölfelé menés, a változó időjárás, az időjárás függőség, egyszer hideg van, egyszer meleg van, esőkabát és ehhez hasonlók, tükröt tartanak nekünk, megmutatják az igazi arcunkat.
Nincs rossz időjárás, csak rosszul öltözött turista vagy zarándok.
Igen, pontosan ezt kispapkorunkban együtt fogalmaztuk meg szinte, amikor annak idején az évfolyamtársaddal ugye Erdélyi Petivel elindultunk, és hát ugye vannak ugye különböző ilyen 10 parancsolatok, meg szabályok, meg egyebek, meg cserkészek 10 parancsolata, illetve a 10 törvény, amelyek megalkottuk ugye közösen a turistáknak a plusz törvényét, az, hogy már pedig rossz időjárás nincsen, csak rossz hozzáállás, vagy rossz felszerelés, vagy ahogyan Varga Béla atya mondaná, nyűgös turista. Hát mi egyikek sem voltunk nyűgösek, de megvolt a megfelelő felszerelés, de vannak olyan szélsőséges időjárási körülmények, amikor még a jó felszerelés is kevés. Ilyenkor néha bibliai példák ugranak be. És most szándékosan ugye termék megjelenítés, de nem mondom a település, mert több településen is volt ilyen, csak a bibliai nevek kedvéért. Van olyan több panzió is az Zemplénben, hogy Veronika panzió. Az egyik alkalommal az egyik települése beérve nagyon szétáztunk, és hát ugye én is fáztam, tehát is az volt az érdekes, hogy a zarándoktársak látták, hogy a pap velünk jön, és a lelkivezető nem csak a meleg kocsiból dirigál vagy valami, hanem itt jön velünk, ugyanúgy izzad, ugyanúgy sántít, ugyanúgy törli a homlokát, meg a szemüvegét is néha, meg egyéb. És amikor odaértünk egy adott helyhez, egy ilyen Veronika panzióba, kaptunk száraz törölközőt, akkor úgy mintegy a feszültséget, meg a fáradtságot feloldva elszóltam, hogy na tessék, itt van nektek a Veronika kendője. Tehát olyan dolgokat, olyan helyzeteket produkálnak a különböző időjárási vagy környezeti körülmények, amelyeket, mint lelkivezető tudom asszociálni, tudom kötni különböző különböző bibliai eseményekhez, történetekhez. Ilyen például az, hogy az első turistákat, illetve az első zarándokokat, azokat a Bibliában kell keresnünk, hiszen ők is valamilyen isteni motiváltságból, isteni hívásra, valamilyen lelki többlet miatt vándoroltak, illetőleg hagyták el az otthonukat. Gondolok itt Ábrahámra, aki ugye úrvárosát elhagyva az ígéret földjére vándorol, ez már mondható zarándoklatnak, hiszen az Isten szándéka szerint egy isteni terv valósul meg benne. Az egyén életében a zarándoklat ugyanúgy egy isteni tervet valósít meg, amit felekezeti hovatartozástól függetlenül valamilyen vallási meggyőződéssel, hitbeli megtapasztalással egészülhet ki. Azt is szoktam mondani a zarándokoknak, ugye nagyon fontos a humor, főleg ha fáradnak és kókadnak, vagy már fel akarják adni, hogy az első zarándok az ugye Ábrahám volt, mert amikor lemaradt a fia, akkor megkérdezte, hogy hátizsákom hol van. Aztán ugyanígy Mózesnek a kivonulása is, ugye Egyiptomból, az is egy isteni cselekedet volt, egy isteni meghívásra történő dolog. Említettem az előbb a nagy kaminót, ugye az El Caminót, ott arra akartam kiukadni, hogy valamit viszünk a zarándok útra, és helyette valami mással térünk haza. Például a Cruz de Ferro, az majdnem félúton van Santiago de Compostela-ba az El Caminón, és hát én ugyan nem voltam, de rengeteg úti naplót olvastam ismerősöktől is, meg nem ismerős úti beszámolókat, ahol a Cruz de Ferro, a Vaskereszt egy hegytetőn van, ahová kis kavicsokat visznek a zarándokok, hogy valamit letegyenek, lezárják a múltat, a rossz múltat, vagy a sötét múltat, amitől szabadulni akarnak, és onnantól kezdve teljesen megújult lélekkel, tehermentesen, megkönnyebbülve mennek az úti célig, a végcélig, Santiago de Compostela-ba, Szent Jakab sírjáig. Ugyanez az emplénben úgy mutatkozik meg nálunk az emplén kaminóján, hogy így nevezve a Szent Erzsébet zarándoklatot, hogy vannak olyan zarándoktársaink, akik azt mondják, hogy én turistaként jöttem ide, mert én már 60-szor megcsináltam a kék túrát és ehhez hasonlókat, meg voltam a kaminón is, és erről még nem hallottam, mert ez egy új tematikus zarándoklat, gondoltam, kipróbálom magam a Szent Erzsébet úton is, és azt mondja a megosztásban az utolsó napon, hogy turistaként érkeztem, de nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy zarándokként érek haza.
Nagyon... Ez valami, amivel meg tudja szólítani akár az egyház a ma emberét?
Igen, tehát akár az épített örökségek bemutatása közben is, ugye mindig mesélek plusz érdekességeket. Sokan kíváncsiak a Borsóhegyi katasztrófa körülményeire, azoknak is utána jártam. Ott megyünk el alatta, igen, a szlovák katonai repülőnek a szerencsétlensége is. Ugye az annak idején 20 évvel ezelőtt bejárta a világ sajtót, meg az országos hírekben is sokáig foglalkoztak vele, és ott megy el a jelzés alatta, és akkor ugye szoktunk olyat csinálni, vannak, akik szeretnének felmenni, úgymond a tiszteletüket, vagy a kegyeletüket lerúni a katonák kopjafája előtt. Ezt lehetővé szoktuk tenni, úgyhogy az a csoport, aki szeretnének felmenni a Borsóhegyre, azoknak erre is van lehetősége. Tehát vannak ilyen szomorú események, amiket érint az útvonal, vagy meg szoktuk látogatni, de vannak vidám történetek is, minden zarándokút más. Hiába voltam már több mint 10-szer, vagy már lassan 15-ször végigjártam Kassáig az utat, minden évben más arcát mutatja, mindig történik valami érdekes. Ilyen vidám történet, amit nem lehet előre betervezni, hogy a 2013-as zarándokutunkon Komlóskától egy kis tacskó kutya végigkísért bennünket Füzérig, aztán mivel az egyik munkatársunk éppen a Sárospataki Kutya Menhelynek a munkatársa, ő intézkedett a kollégájával, hogy vigyék el a menhelyre. Ezt a kutyát elneveztük zarándoknak, mindenhova jött velünk, és zarándokot azóta egy Sárospatakon kiránduló házaspár magához fogadta, Ausztriába elvitte magával, és nagyon úri dolga van zarándoknak, már most nem hagyják zarándokolni, hanem külön szobája van, úgyhogy most ő már a virtuális térben zarándokol.
Jó volt az, ahogy fölvázoltad nyilván a tapasztalataid alapján, hogy hogyan változik át valaki turistából vagy túrázóból zarándokká a napok alatt.
Ez a többi élmény, ami érzelmileg megmozgatja az embereket, vagy úgymond a turistákat, az, hogy függetlenül attól, hogy megvan a keresztelve, vagy milyen vallású, katolikus, nem katolikus, az esti szentmiséknek a hangulata, akár templomban, akár kint a szabadban, egyik kedvenc helyem a Gönczi Pálos kolostorom. Van, amikor ott szoktunk misézni, de van, amikor, ha hamarabb beérünk Telkibányára, akkor a Szent Katalin ispotájnál. És van egy külsős munkatársunk, a telkibányi erdészet vezetője, aki a hegyközi karizmatikus megújulás az állandó dicsőítés vezetője, gitárosa, Huják Péter, aki ugye kettő az egyben, tehát egyrészt dicsőítés vezető, másrészt erdészetileg is, tehát szakmailag is támogatja a nyomvonalat, akár a turistajelzéseket, vagy a útvonalnak a takarítását az ő területén, és érdekes hangulata van a gitáros énekeknek, de ugyanakkor minden műfaj, idézőjelben műfaj megtalálható az zarándokút során, hiszen amikor Komlóskáról vonulunk Erdőhorvátiba, egy erdőhorváti néni rendesen keresztaljákkal, úgy, mint a csíksomlyói búcsúban, mindig feljön a komluskai kereszthez, és onnantól együtt vonul a két kereszt, a komluskaiak és az erdőhorvátiak. Ilyenkor mindig egyházi népénekeket, zarándok énekeket, búcsújáró énekeket, illetőleg különböző egyházi énekeket éneklünk, klasszikusokat, tehát nem gitárosokat, mint az esti misén. Amikor meg olyan szakasz van, akkor meg a rózsafűzért mondjuk hangosan, és azért egy településen az ott lakók számára is egy 25-30 főből álló keresztel vonuló csapat azért eléggé feltűnő, amikor éppen Máriás énekeket énekel, vagy éppen hangosan mondja a rózsafűzér imádságot. Ilyenkor egy kicsit a szó pozitív értelmében a településen megáll az élet, és mindenki arra figyel, hogy most itt egy zarándok csoport megy. Sőt, még az autósok is, tehát nem dudálják le a zarándokokat az útról. Van, amikor megállnak, van, amikor félrehúzódnak, lehúzzák az ablakot, és kíváncsian néznek bennünket, és áhítattal hallgatják akár az imádságot, akár az énekeinket. Valószínűleg akár a tévén keresztül, akár élőben, vagy gyerekkorukban nagymamájukkal, ők is voltak zarándoklaton, Máriapócson, Mátraverebészenkúton, esetleg még talán gyalogos zarándoklaton is részt vettek gyerekkorukban, és valamiféle olyan lelki hangulatokat, emóciókat mozgatnak meg ezek a dolgok, amikor korábban megtapasztalt vallási élmények újra manifestálódnak, és ezáltal igénye támad felnőttként is több évtized elteltével arra, hogy újra átélje azokat az emlékeket, amiket gyerekkorában akár egy templom, egy búcsújáróhely, vagy egy bármilyen vallási dolog kiváltott benne, és egyfajta ilyen retro hajlamként, ahogyan a mai világban is ugyan elég jelentős a retro hajlam, egyfajta ilyen retro vallásosság kialakul benne, hogy újra akar élni azokat a gyerekkor élményeket, azáltal, hogy részt vesz egy ilyen zarándoklaton. Olyan is volt, hogy valaki eljött ásvány gyűjteni, és azt mondta, hogy sokkal többet kapott, mint ásványokat, tehát ő csak ásványokért jött, de az, amit ez az 5 nap jelentett neki, a lelki tartalom, az épített örökségek, a váromok, a tájkép, az időjárás, a templomok, ezek mind-mind meghatározták az ő életét, és olyan is volt, aki nem volt megkeresztelve, és a zarándoklat végére azt mondta, hogy hát első ténykedése az lesz, hogy megkeresi a saját területileg illetékes plébánosát, és ő szeretne megkeresztelkedni és egyéb, és fél év múlva kaptam el a közösségi oldalon egy üzenetet, hogy jár felnőtt keresztelési oktatásra, jövőre fogják keresztelni, lesz elsáldozó és bérmálkozó 3:1, úgyhogy ennek nagyon megörültem, hogy az a fajta élmény, azok a vallási emóciók, amiket itt az egyének megtapasztalnak még kezdetben turistaként, azok tovább élnek az zarándoklat elmúltával is, és gyakorlatilag innentől kezdve ezeknek a turistákból lesz zarándokoknak, otthon folytatódik tovább a zarándoklat, hiszen az egyik elkaminus bölcsesség szerint a zarándoklás akkor kezdődik, amikor valójában véget ér.
Az elmúlt percekben Tóth Gábor füzéri plébánost hallották. Ezzel műsorunk már a véget ért, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint a technikai munkatárs Karkus István és az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is búcsúzom önöktől, Klész Beátát hallották. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 16:30-től megismételjük.